álláshirdetés. Így szól, a fizetést a főnök az ő belátása szerint adja, hogy szerinte mennyire van szüksége a munkásnak. Szabad munkaidő, napi 24 óra egyébként, de azon belül bármilyen szabadság megvan. A feladat az a cégnek a képviselete. Illetve bírósági tárgyalásokon tanúként való részvétel, ahol a főnök mellett kell tanúskodni. Extra juttatások, coaching, tehát tanácsadás folyamatosan, teljes ellátás, bűnbocsánat és örök élet. Nem tudom, ki az, aki jelentkezik erre az állásra. Még van egy apróbetűs rész, hogy csak meggyőződésből szabad ebbe az állásba benne lenni. Na hát erről szeretnék ma szólni, hogy Isten hogyan is építi az ő egyházát tulajdonképpen. És egy történetet szeretnék felolvasni, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Az apostolok cselekedetéből, amely történetben nagyon sok minden benne van, hogy Isten hogyan is építi az ő egyházát, és köszönöm a bizonyságtételeket, az Úr mindig jól szervezi ezeket. Nagyon illeszkednek mindahhoz, ami ebben a történetben is benne van. Ez nem egy olyan történet, amivel minden benne van, hogy hogyan építi Isten az egyházát, de sok minden. Apostolok cselekedete 7:54-től szeretném olvasni, a 8:4-ig tulajdonképpen. Az Új Szövetség 143. oldalán található. Tehát apostolok cselekedetei 7:54-től. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom az eget megnyílva, és az ember fiát, amit az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Aztán térdre esett, és hangosan felkiáltott, Uram, ne rótt fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Saul pedig egyetértett Isten kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szorodtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy síratást tartottak felette. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt. Férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. Úrunk, köszönjük neked a te igédet, és megnyitjuk most a mi szívünket, és vágyunk, hogy szólj általa. Adj nekünk, Uram, személyes üzenetet, vágyunk mindarra, amit ma mondani akarsz nekünk. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Ha esetleg ez nem jó, akkor visszatérek ide, vagy jó lesz, csak már hallottam, hogy kicsit akadozott. Jó, rendben. Tegnapi napon, meg tegnap előtt Budapesten voltam egy konferencián, ez a GLS konferencia, Global Leadership Summit, nemzetközi vezetői, ilyen keresztény vezetői csúcs találkozó, és ilyenkor nagyon jó előadásokat hallgatunk a világ minden részétől való előadóktól. És már kiválasztottam ezt az igét a hét közepén, hogy erről fogok szólni, és volt az utolsó előadás, amit hallottam, egy ugandai hölgy részéről volt, aki a megbocsátásról tett bizonyságot, és arról beszélt, hogy mi történt 94-ben Ugandába. Akik így figyelitek a politikát, meg a világ eseményét, ha emlékeztek, hogy akkor a hutik meg a tuszik háborúztak, és akik többen voltak, azok tulajdonképpen majdnem mindegy szálig kiirtották a másik népet. De nagyon hasonló dolog történt, mint itt is. Ez a hölgy elmondta, hogyan történtek, és hogy ő hogyan menekült meg, és hogy mi van az ő szívében. Ezt csak azért említettem meg, mert úgy látszik, hogy az, amit itt az Isten igében olvasunk, és ami nagyon régen történt, hát az bizony újra és újra megismétlődik. Vagy utalnék Varga Attilának az előadására, amiben szintén benne voltak ilyen dolgok, ami tulajdonképpen a mi hit őseinkkel történt, hogy az 1700-as évek végére tulajdonképpen mindegy szálig elüldözték, kiirtották azokat, akik másképp gondolkoztak a hitükről. És az Attila is mondta, hogy egy ismétlődnek ezek a dolgok. De nem pusztán erről szeretnék ma beszélni. A mai témánk az az, hogy Isten az egyház építő. Hogy hogyan is építi ő az ő egyházát. 7 dolgot szeretnék elmondani, ami végül is aztán 7 kérdéssé fog alakulni. Ezeket szeretném elmondani nektek, és majd azt fogom kérni a végén, hogy mindenki legalább 1, de maximum 3 válasszon magának, amivel kicsit talán többet fog foglalkozni. Épp tegnap hallottam ezt az érdekes dolgot, amit úgy nagyjából szerintem tudunk, csak így valaki tudományosan fogalmazta meg, hogy ha hallgatsz valamit, és a következő 48 órában nem veszed elő, akkor mi fog vele történni? Eltűnik. Mert ugye rengeteg információ jön, és azok rákerülnek. Tehát én ezt szeretném kérni, és nem csak ma, és nem csak most az igehirdetéssel, hanem bármi, ami értéged, és ami megfogja a te lelkedet, szívedet. Tudjad, hogy azt meg kell ragadni, és azzal foglalkozni kell, mert különben el fog tűnni. Szóval így hallgassátok ezt a 7 gondolatot, 7 kérdést, hogy majd a végén jól lenne ebből választani. Az első az egy nagyon egyszerű dolog, hogy tulajdonképpen mi is az egyház. És itt most egy kicsit szeretnék visszautalni a hónap igényére. Először is szeretném mondani, hogy az egyház az nem kőépületeknek a sokasága. Ezt tudjuk, de azért jó újra és újra magunkba ezt tudatosítani, hogy nem kőépületekből áll az egyház. És emlékeztek, amikor megkaptuk ezt az épületet, ami egy különleges csodája volt Istennek, akkor ezt nagyon erősen szólt Isten erről, hogy ez csak egy épület. Tehát az egyház az nem épületeknek a sokasága. És kicsit úgy is mondanám, hogy az egyház nem egy-egy területen levő épületeknek a sokasága. Tehát, hogy azt is látjuk például a mai Magyarországon, hogy voltak gyülekezetek, akik éltek, mondjuk 1900-as években, és ma már alig élnek. Dicsőségesek voltak, és ma már alig élnek. Vannak gyülekezetek, akik most fejlődnek, és tudunk nosztalgiázni, és tudjuk gondolni, hogy bezzeg akkor hogy volt, meg hogy nem volt, de az egyház nem ez. Nem épületek, és nem bizonyos területen elhelyezkedő dolgoknak a sokasága. A másik, amit szeretnék mondani, hogy az egyház az nem szervezet. Ezt is tudjuk, de jó tudatosítani, hogy nem egyfajta világi szervezet. Ugye vannak ezek a szavak, hogy baptista egyház, evangélikus egyház, meg sorolhatnám még ezt a sok egyházat, ez is olyan furcsa, hogy most akkor egyház, és hogy hány egyház van. És szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy akik már régóta baptisták vagytok, nem tudom, tudjátok-e, hogy nem olyan rég, még nem is voltunk egyház, mert az volt a nevünk, hogy Magyarországi Baptista Szövetség. És emlékszem arra a kiskörösi közgyűlésre, ahol ezt megváltoztattuk. Én csak akkor mondom, hogy én ellene szavaztam, de kevés voltam hozzá. Megváltoztattuk, azt mondtuk, hogy a szövetségből legyen egyház. És értem, azért tettük, mert a világ nem tudott mit kezdeni ezzel, hogy szövetség, és igazából azért tettük ezt, hogy érthetőbbek legyünk, és ez teljesen logikus volt. Csak bennem az a félelem volt, hogy ha azt fogjuk mondani, hogy mi egyház vagyunk, akkor egy idő után el is fogjuk ezt hinni magunkról. És nem egyház, mi közösségek, gyülekezeteknek a szövetsége vagyunk. Tehát az egyház az nem ilyen szervezet. egyik szervezet. Lehet, hogy valamelyik egyház mondaná, hogy ez, ő nem így gondolja, de mi így gondoljuk, hogy az egyház az nem egy ilyen szervezet. Akkor mi is az egyház? És szeretnék csak egy pillanatra oda lapozni a hónap igéjéhez, mert ott annyira szépen le van írva, hogy mi is az egyház. És ha úgy vagy itt, hogy kutatod még, és keresed még, hogy csatlakozz-e ehhez az álláshirdetéshez, és begyere, akkor szeretném mondani, hogy itt a hónap igéjében ez nagyon szépen le van írva, hogy mihez is csatlakozol. Azt olvassuk először is, hogy járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Az egyház az ott kezdődik, az ő tagjai, azok Krisztushoz járulnak. Tehát azoknak az embereknek a közössége, az egyház, akik Krisztushoz járulnak. És teljesen lényegtelen, hogy milyen kőépület van, van-e kőépület, milyen épület van, hol van, milyen felekezet, hanem az egyház azoknak a közössége, akik Krisztushoz járulnak. Akik oda mennek őhozzá, és akik ott vannak, és akik számára egy drága sarokkő a Krisztus. Aztán úgy folytatja, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá Szent papságá. Az egyház az azoknak az embereknek a közössége, akik Krisztusra ráépültek, akik tulajdonképpen Krisztusból élnek, Krisztuson vannak, minden számukra Krisztus. Itt ez egy építőipari kép, hogy van egy alap, egy szegletkő, és arra épül. Hát azok a téglák, akik rajta vannak az alapon, azok azon vannak, és sehol máshol. Tehát az egyház az azoknak az embereknek közösség, akik oda mennek Krisztushoz, mert szükségük van rá, és akik az életüket és mindenüket Krisztusra építik. És úgy folytatja, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Az egyház azoknak az embereknek a közössége, akik áldozatokat, lelki áldozatokat mutatnak. De mit is jelent az áldozat, hogyha legmélyre megyünk, akkor tulajdonképpen az Istentől való függésünknek a kifejezése. Valami módon. Áldozhatunk ugye a pénztárcánkból, áldozhatunk sokféle módon, de ha kifejezzük, hogy tőle függünk. Ez az egyház. Ehhez tudunk mi csatlakozni. Az összes többi, az csak az egyháznak egyfajta földi ilyen eszköze, hogy úgy mondjam, hogy most felekezet, meg épület, meg stb. És az első kérdés, az talán így fogalmazódik meg egyszerűen, hogy kőtemplomba jársz, vagy egy közösségbe jársz. Ugye Budapesten sok-sok gyülekezet van, és mondják, hogy igen, én oda járok a Veselény utcába, én meg a Budafokra járok, meg nem tudom. Tehát hova jársz te? Ide jársz a Szent Márton téri gyönyörű szép épületbe, vagy a közösségbe? És ez a hónap igényének egy nagyon mély üzenete, hogy miért, és kérdezi, hogy miért jársz te ide? Mi közöd van neked ahhoz, hogy ide jössz? Tetszik neked az épület, vagy a baptista egyház, vagy pedig a közösségbe jársz? A Krisztus népéhez jársz, és Krisztushoz jössz te ide. Rátérve már a történetünkre, úgy kezdődik, hogy amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene, ő azonban szent lélekkel telve az égre függesztette tekintetét. Az első dolog, amit látunk, ahogy Isten építi az ő egyházát, hogy azt látjuk, hogy amikor valami különleges dolog történik, akkor olyan emberek által munkálkodik az Isten, akik lélekkel teljesek. Akik a szent lélekkel be vannak töltekezve. És annyi mindent tudunk csinálni emberi erővel. Nem? Hát az életünk nagy részét tulajdonképpen emberi erővel csináljuk. Emberi dolgokat csinálunk. De mondhatjuk azt, hogy ha pusztán az életem, amit teszek, az mind emberi erőből van, emberileg megoldható, akkor nem sok közön van ahhoz az egyházhoz, amit Isten épít. Mert Istennek a munkája, az ő dolgai, azok messze meghaladják a mi erőnket. És akár, hogyha most a bizonságtételeket hallgattuk, akkor itt is ez látszik, hogy Katit ismerve tudom, hogy ő milyen nagy, sok energiával rendelkezik, és mennyi mindent csinál. És nagyon szimpatikus nekem, és fölnézek rá, de látszik, hogy ez bizonyos esetekben kevés. Nem elég. Vagy akár a seregházas párt, hogyha nézem, hogy mennyire szép rendben csináljátok a dolgaitokat. És sokunkat mondhatjuk, hogy igen, vigyázunk meg minden, de ez kevés. Kevés. És ez egy következő kérdés, hogy úgy írtam föl, hogy emberi erővel vagy lélek által teszed-e a dolgaidat. István, ami ővele történt, talán mondhatjuk, hogy hát mi ezt nem tudtuk volna elhordozni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy mit tettetek volna Istvánnak a helyébe, hogy sokszor Istennek nagy embereitől hallom megfogalmazni, hogy hú, én úgy érzem, hogy én képtelen lennék az életemet föláldozni. Persze egy gyönyörű szép keresztény lózunk, hogy persze az életünket is odaáldozzuk Krisztusért, de ha a lelkünk mélyére belenézünk, hogy képesek lennénk, tudjuk ezt mondani? És talán azt mondjuk, hogy nem. És hogy István meg hogyan tudta ezt megcsinálni? És itt van a kulcsa rögtön az elején, hogy ő lélekkel volt megtelve. Lélekkel telve. És Isten így építi az egyházát. És nem kell mindannyiunknak vértanúknak lenni. Bár éppen a tegnapi napon volt egy bizonyságtétel, aki Szíriában volt egy ember, és elmondta, hogy mit műveltek vele az iszlám harcosok, és egyáltalán hogy volt, nem is mondom el. Igazából hallgatni is rossz volt, amik történtek ott. Hogy ezek mind történnek a mai világunkban, de nem mindenki mert történik persze ilyen, és ahogy a bizonságtételben hallottuk, hogy igen, Isten annyit enged, amit el tudunk hordozni. De nagyon nagy kérdés, hogy hogyan éljük az életünket. Lélek által, vagy nem? És szeretném mondani, hogy ha Isten lelke betölt, akkor az Isten egyháza épül általunk. És ez lesz egy kérdés feléd, amiből választhatsz, hogy vajon az életedet most, amit most csinálsz, amiben vagy, azt emberi, mennyit csinálsz belőle emberi erővel, és mennyi az, amit a lélek által cselekszel. Aztán egy nagyon érdekes dolog, amit István lát. Azt mondja, ő azonban szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét, és Jézust, amit az Isten jobbja felől áll. Nem tudom, észrevesztek ebbe valami furcsát. Valaki áll. Jézus áll. Hát Jézus nem áll, nem? Hát úgy mondjuk a apostoli hitvallásunkban is, hogy az mennyei atya jobbján ül Jézus, nem? István meg azt látja, hogy Jézus áll. És nem nagyon sok hely van, ahol ilyesmit látunk, Jézus ülni szokott. Ugye ül a trónuson, és sokszor talán így képzeljük Istent, hogy ott van a mennyben, ott minden csodálatos, és Jézus ott trónol, vagy ül. De mi lehet az üzenete annak, hogy Jézus áll? Hát teológusok sokat gondolkoznak, és 100%-ig nem tudom megmondani, de ami az én szívemet megragadta, és amit én hiszek ebben, az egyszerűen az, hogy amikor az ő tanítványával valami történik, akkor Jézus nem ül, hanem föláll, és minthogyha most egy ilyen furcsa képet engedjetek meg, hogy lenéz a mennyből, és ott van, és egyszerűen nem tud ő ülni, ennyire gondoskodik rólunk. Azt fejezi ki nekem ez, amikor fölállunk, ugye, ha kezet fogunk, oda megyek Sanyihoz, és nyújtom a kezemet, akkor ő úgy érzi, hogy neki, látjátok, meg kell emelkeznie, mert ha csak úgy ülne, akkor azt érezné, hogy nem adja meg a tiszteletet, hogy amikor valakivel ki akarjuk fejezni a tisztet, felállunk. Amikor valamit csinálni akarunk, felállunk. És hogy nézzétek meg, itt van ebbe a történetbe, és ez megint a bizonyságtételekbe annyira szépen kijött, hogy Jézus törődik velünk, és tudjuk, hogy törődik velünk, de hogy nézzétek meg, hogy ő az ő trónusáról feláll. Egy kicsit olyan ez, mint a történetben, amikor az elveszett fiú, a tékozló fiú ugye, jön haza, és akkor az atya az nem otthon ücsörög a kanapén, hanem rohan elé. Itt van benne ebben a történetben, hogy Isten úgy építi az egyházát, hogy, hogy minden egyes emberrel foglalkozik, és ő nem ül, hanem áll. Mit is jelent ez? Én úgy írtam föl, hogy elhiszed-e azt, hogy te magad tudod szervezni az életedet, vagy pedig Istennek a különleges gondoskodására szorulsz. Persze tudjuk, hát nyilván ki, mit válaszolnánk erre, hát Istennek a gondoskodására szorulunk. De hogyha megnézed az életedet, akkor úgy éled az életedet, úgy tervezed az életedet, úgy csinálsz mindent, hogy tulajdonképpen a magad erejéből meg tudod tenni. És ebben azok az emberek, akik úgymond most könnyebben megfogják a dolgokat, csinálják, ők veszélyesebb helyzetben vannak. Én is egy picit ilyen vagyok, hogy én meg tudom oldani magamnak a dolgokat, szépen mindent megszervezek, csinálom. De hogy ahhoz, hogy isteni dolgok legyenek, hogy az egyház épüljön, ahhoz arra van szükség, hogy Krisztusra szoruljunk. És hogy el tudjuk-e fogadni azt, hogy tulajdonképpen folyamatosan Krisztusra szorul az életünk. Az egész lényünk, minden napunk. Tegnapi napon volt egy nagyon különleges előadás a BKK-nak, a Budapesti Közlekedési, nem tudom micsoda vállalatnak volt, BKV volt régen. A vezérigazgatója ott volt személyesen, és tartott egy előadást, és egy mélyen hívő ember, 7 gyermeke van, és arról beszélt, hogy ő hogy éli az életét. És hogy nagyon mélyen beszélt nehézségekről, stb. És ő mondta, hogy igen, ő minden nap úgy kezdi a napot, hogy az Úrral van, és hogy megbeszéli a dolgokat, mert különben esélyese lenne, hogy túlélje mindazt, ami abban van. És beszélt azokról a dolgokról, amik, hogyha a Krisztus egyházát építjük, akkor érnek bennünket támadások, de Krisztus hordozza őt. Tehát azt látjuk ebben a történetben, hogy Isten úgy építi az egyházat, hogy Krisztus föláll a trónról, és úgy figyel téged, és ott van, és esedezik érted, és követ téged. De szükséged van neked erre? Vagy egy olyan gyermek vagy, aki folyamatosan teljesen máshol jár, és úgy érzi, hogy nem szorul ő a szüleinek a gondoskodására. Ha elolvasok ezt a történetet, akkor nem tudjuk nem észrevenni, hogy István élete és most itt a halála és Jézusnak a halála között van elég sok hasonlóság. Gondoljatok bele, hogy Jézust is hamis tanúk vádjával fogták el és vádolták meg. Istvánnak is ott voltak az őt vádló emberek. Ott van az is, az a két imádság, amit István mondott. Az egyik, hogy kérte az atyát, hogy vegye az ő lelkét magához, és ott van az, hogy ne rót föl nekik mindazt, amit tesznek ellenem. És ott van az a lelkület, ahogy István meghal, és ahogy Jézus meghalt. Nagyon érdekes egyébként, hogy itt úgy van írva az új fordításukban, hogy és amikor ezt mondta, meghalt, de tulajdonképpen ez a régi Károli az még azt hiszem úgy fordítja, hogy elszenderedett. Tehát valami nagyon furcsa, valami olyan módon írja le itt István halálát a Biblia, ami természetellenes, furcsa, nem így szoktak meghalni az emberek. István Jézusnak a tanítványa volt. István Jézusnak a tanítványa volt, és ez látszik abban, hogy ő valószínűleg nem úgy kell elképzelnünk, hogy gondolkozott, hogy most mi is következik, amikor záporoztak a kövek. Mit is mondott az Úr? Ja, igen, azt mondta, hogy, és akkor elmondta. Ilyen helyzetben ilyen nincsen. Abban a helyzetben, amikor az életedre törnek, amikor a legnehezebb, akkor jön az, ami benned van. Aki vagy. István Jézusnak a tanítványa volt. És ez a következő kérdésem felét, hogy te Jézus tanítványa vagy? Hogyan éled az életedet? Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy időtöltés a kereszténységem, vagy pedig tanítványság a kereszténységem. Mert el tudjuk tölteni az időt jó keresztény módjára. Szolgálunk, templomba járunk, neveljük a gyerekeinket, tehát végülis eltöltjük az időt, De a tanítványság az sokkal többennél. A tanítványság az azt jelenti, hogy a tanítványság során egyre jobban hasonlóvá válunk Krisztushoz. Úgy is föltetem a kérdést, hogy mennyire vagy most hasonló Krisztushoz? Hol tartasz ebben? És ezek, bocsánat, egyik kérdés se fekete vagy fehér. Nem azt várom tőled, hogy azt mondjad, hogy ez a, vagy az. Hanem hol tartasz ebben a dologban? Istvánnak az életéből látszódott, hogy ő tanítvány. Hogyan építi Isten az ő egyházát? Tanítványokon keresztül. Templom töltelékeken keresztül nem tudja. És itt most ezek lehetnek nagyon jó emberek. De nem az egyház nem a, úgymond, a közössége, tehát nem a létszáma az egyháznak. Hogy most akkor vagyunk itt százan, és akkor de nagy gyülekezet vagyunk. Hanem a gyülekezetnek az ereje, az Isten egyháza abban mutatkozik meg, hogy hány tanítvány van. És hogyha rengetegen vannak az imaházban, de nincs közötte egy tanítvány se, akkor az tulajdonképpen nem Istennek az egyháza. Aztán van itt még egy érdekes dolog ebben a történetben. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Itt van ez a Saul, hát akik régóta ismerik a Bibliát, tudják, hogy ez a Saul, ez tulajdonképpen kicsoda. Ez a kereszténység egyik legnagyobb képviselője, aki belépett erre a munka álláshirdetésre jelentkezett, bár nem teljesen önként, de aztán belátta, hogy ő neki ott van a helye, és Isten munkatársa lett, Pál apostolról van szó. Ez a Saul, hát én úgy fogalmaztam, hogy szerintem nem tudta, hogy ő miért van ott. Legalábbis rosszul tudta, hogy miért van ott. Mert ő valamiért ott volt. Valamiért ott volt. Ő azért volt ott, mert üldözte Isten egyházát, és ő maga mondja, hogy az öldöktéstől lihegve gyilkolta a keresztényeket. De itt volt ez a Saul. És Isten hogyan építi az ő egyházát? Én azt gondolom, hogy Isten úgy akarta, hogy itt legyen Saul. Egyébként a bizonyság tételében az Abcsal, azt 22:20-ban ott meg is említi, jóval később, évtizedekkel később, Istvánnak a halálát. Ez nem hosszú az a bizonyságtétel, két oszlop, tehát sok minden nem fér bele, de ez benne volt. Saul, amikor ő ott volt és részt vett az István halálában, az nagyon mélyen meghatározta az ő életét. Isten úgy építi az egyházát, hogy olyan embereket von bele, akik nem született baptisták, meg a nagypapájuk baptista, meg stb., hanem olyan emberek, akik máshol járnak. És időnként ott vagy valahol, ahol nem biztos, hogy tudod-e, hogy tudod, miért vagy ott. És ez egy kérdésem hozzád, hogy tudod-e, hogy miért vagy most itt? Meg kicsit furcsa kérdés. De ez nem csak azokhoz szól, akik esetleg most éppen még nem keresztények, hanem akár mindazokhoz is, akik már régóta keresztények vagyunk, hogy tudjuk, hogy miért vagyunk itt? Mert Saul nem tudta. Saul nem tudta, hogy miért van, de Isten már tudta. És Saulnak az élete akkor vett egy nagyon pozitív fordulatot, amikor megtudta, hogy ő miért van ott. Hogy ő miért van itt. És egy kérdésem tőled, hogy te tudod, hogy miért vagy itt ezen a világon? Tudod, hogy miért vagy ebbe a gyülekezetbe? Tudod, hogy éppen most miért vagy itt? Mert ha nem tudod, akkor csak itt ücsöröksz, és igazából nem történik semmi a te életed. De persze mondhatod, hogy te nem vagy keresztény üldöző, mint Saul, hanem csak egy békés érdeklődő, de ez önmagában nem segít. Így nem vagy, csak szeretném mondani, hogy lehet, hogy furcsa, tehát Saul itt még nem volt keresztény. Hát nyilván ezt tudjuk. De azért nem volt, mert nem tudta, hogy ő miért van ott. És ha te nem tudod, hogy te miért vagy itt, akkor hiába jársz ebbe a helységbe, ebbe a kőtemplomba, attól te nem vagy a Krisztus egyházának a tagja. De Isten úgy építi az ő egyházát, hogy ő azokat az embereket, akiket tudja, hogy most már ő nekik ott van a lelkük, készen van, azokat oda helyezi, és beépíti. És a te dolgod, hogy te mit válaszolsz. Saul, amikor leesett a lóról, ami nem is biztos, hogy lovon ment, de a lényeg az, hogy amikor földre került, akkor mondhatta volna, hogy ő ugyan aztán nem. Ő ugyan nem. Volt ilyen már a világ történelme, amikor valaki mondta, hogy ő nem. hogy te hogyan vagy ezzel. Volt most háromszor lehetett Isten igét, az örömhírt hallani Árpád tolmácsolásában. Ott elhangzott sokszor ez, hogy mit válaszolsz. Isten úgy építi az egyházát, hogy behív embereket. Hogy te tudod-e, hogy miért vagy itt, és válaszoltál-e már neki. Aztán még két dolog van, amit szeretnék mondani. Az egyik, hogy hogyan építi Isten az ő egyházát. Saul pedig egyetértett Isten kivégzésével, azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszórottak Júdea és Samaria területén. És aztán végén azt úgy folytatódik, hogy akik pedig szétszórottak, elmentek és hirdették az igét. Hogyha megnézzük az anabaptista-baptista történetet, abban is furcsa dolgok vannak, hogy mit engedett meg az Isten. Vagy megnézzük az ugandai történetet, ennek a hölgynek a bizonyságtételét. Szerintem lehet, hogy érdemes lenne egyszer meghallgatnunk, hogy hogyan munkálkodik az Isten. Vagy amikor meghallgatjuk csak a bizonyságtételeket itt most, és amit megfogalmaztatok, hogy a próbák, azok jó dolgok. Itt rettenetesen nagy próbáról van azért szó, tulajdonképpen el kell hagyniuk a területet, ha úgy tetszik. Annak idején az anabaptistáknak el kellett hagyni egész Európát. Oroszországba, Észak-Amerikába mentek, és aztán onnan jöttek vissza. És amikor gondoljatok, hogy mi is az egyház? Az egyház az nem egy területen van, és egyfajta nemzeti egyház, és akkor ezt őrizgetjük, és még majd nem tudom hány ezer év múlva is itt lesz a nemzeti magyar egyház. Az egyház nem ez. Az egyház azoknak az embereknek a közössége, akik Krisztust követik. És itt most Isten megengedte azt, hogy szétszórta őket, és utána mentek, és így terjedt el a kereszténység tulajdonképpen Európában. Én úgy írtam föl magamnak a kérdést, hogy akadályokat látok, vagy próbákat látok az életemben. Melyik, mennyire, hol tartok ezen a dolgon? Mindenkinek az életében vannak akadályok. Föl tudunk sorolni, ahogy ismerlek benneteket, nagyjából tudnék mondani mindenkinek az életében akadályokat, amit tudok, hogy most ott van. Akadály. Tehát mit látsz ebben? Akadályt, vagy ez egy próba? Egy próba, amiben te a kereszténységet meg tudod élni. És akár, még hogyha el is kell menned, akkor az egyház az nem egy helyhez kötött dolog. Az egyház ott van, ahol Istennek a tanítványai vannak. Akadályokat vagy próbákat látsz az életedben. Az Isten úgy építi az egyházát, hogy próbákon keresztül viszi véghez az ő akaratát. És végül az utolsó, amikor az egész történetre így ránézünk, akkor azt látjuk ebben a történetben, hogy Istvánban egyfajta megmagyarázhatatlan, különleges szeretet van azok felé, akik őt most éppen bántják, és egyáltalán az élet felé. Ő benne, értsétek jól, egy életigenlés van. Bár kéri, hogy vegye az Isten a lelkét magához, de nem úgy van, hogy ő neki már elég ebből a rettenetes életből, és már annyira utálja, most már uram, már légy szíves, már hadd menjek a mennyországba. Nem ez az ő imádsága, hanem az, hogy ő most oda föláldozza az életét, és könyörög, és vágyik az atyához, de mégis egyfajta mély, megmagyarázhatatlan szeretet van benne. És úgy fogalmaztam ezt meg, hogy Isten úgy építi az egyházát, hogy nem erőszakkal, hanem szeretettel. És ezt, hogyha megnézzük a világ történelmet, akkor rengeteg példát látunk erre, hogy hogyan is, mik történtek a szereteten keresztül. Például, csak hogy egy baptista lelkipásztort mondjak, a Martin Luther King, aki a szeretettel és az életét feláldozva tudott valamit hozzátenni ahhoz, hogy a rabszolgák felszabaduljanak. Hogy Isten egyháza szeretet által épül. És úgy fogalmaztam ezt magamnak meg ezt a kérdést, hogy mi jellemző rám, kiakadás, háborgás vagy szeretet. Mi jellemző rám a világ felé? És tudom, az ige azt mondja, hogy ugye ne szeressétek ezt a világot, de tudjátok, azt nem azért, nem azt mondja, hogy az embereket ne szeressük, hanem hogy ezt a világrendet ne szeressük, tehát ne menjünk bele, hogy igen, ez az élet, ez csodálatos, és itt minden jó, és megyek ide-oda, és élvezem ezt a világot, ezt a világrendet. Erre mondja, hogy ne szeressétek ezt a világot, de azt mondja, hogy az embereket a világban leszessétek, és hogy mi van bennetek? Kiakadás a főnököm miatt, emiatt, amiatt, vagy egy ilyen ember miatt, vagy a valaki, lehet olyan baleset is történt velünk, amikor valaki nekünk jön, és arra vagyunk kiakadva, meg mindenkire ki vagyunk akadva, vagy van bennünk egy mély szeretet az emberek felé. Hol vagyok ezzel? Marikát szeretném megkérni, hogy vedd is ki, légy szíves, ezt a 7 kérdést. És szeretnék most hívni benneteket arra, hogy egy picit mindenki személyesen válasszon ki ebből, amit mondtam, legalább egyet, de maximum 3-at. Amit úgy érzel, hogy talán ez most nekem a legfontosabb. Ezekről volt szó. Csak gyorsan elmondom, ugye kőtemplom vagy közösség, hogy mi számomra, ami fontos. A közösség, a Krisztussal való közösség és a testvéreimmel való közösség, vagy az, hogy baptista vagyok, vagy van itt egy gyönyörű szép imaház, meg szombathely, vagy nem tudom. Vagy pedig a közösség. Emberi erővel végzem a dolgaim nagy részét, vagy pedig lélek által. Hogyan működök én? És még egyszer mondom, nem fehér vagy fekete, hanem hol tartok ezekben a dolgokban. Aztán magad ura vagy, vagy gondoskodásra szorulsz. Úgy kezd föl mindig, hogy megvagy, mit fogsz csinálni, és véghez is viszed, és ezt éled. Vagy minden nap úgy kezd föl, hogy tudod, hogy Uram, a te különleges segítségedre van szükségem. És elfogadod a trónjáról felálló Krisztusnak a segítségét az életedbe. És tudod, hogy csak így maradhatsz meg. A kereszténység számodra időtöltés, vagy követés. Az időtöltés az azt jelenti, hogy éled egyfajta szép keresztény életet, csinálsz mindent, de tulajdonképpen nem tanulsz Krisztustól, nem tanítvány vagy. Követed Krisztust? A legjobban ez akkor tud megmutatkozni, amikor baj van, hogy mi jön ki belőled. Mi az, ami benned van. Tanítvány vagy? Aztán a következő, tudod, hogy miért vagy itt. És most itt nem csak ma kérdezem, egyáltalán miért vagy ebben a gyülekezetben, miért vagy ezen a földön? Vagy nem tudod? Akadály vagy próba számodra az élet? Akadályokat látsz, rengeteg akadályt látsz, vagy pedig próbákat látsz, kihívásokat látsz, amiket Isten majd fog használni a te életedbe. És végül, mi jellemzi a te lelkiállapodat most, hogy ki vagy akadva az egész világtól, vagy pedig egyfajta megmagyarázhatatlan Istentől való szeretet van benned az emberek felé. Mert Isten, mint egyházépítő, ő ezekkel a módokkal építi az ő egyházát. Ő így csinálja, ehhez hív bennünket. Ő közösséget épít, ő a lelkét adja belénk, hogy a lelke által éljünk. Ő gondoskodik, és tudja, hogy rászorulunk. Ő hív arra, hogy kövessük őt. Ő akarja megmondani pontosan, hogy mi a te életednek az értelme. Ő próbákat ad, és ő a szeretetét adja, hogy élhessünk. És akkor vagyunk Krisztus egyházának a tagja, hogyha ez szerint élünk. Én kérlek most téged, hogy válassz akkor ebből minimum 1-et, maximum 3-at, és várok még egy percet, és aztán megyünk tovább, utána majd imádkozni fogunk. És arra kérlek, hogy a következő 48 órában gondolkozz ezen, hogy mit kell ezzel neked kezdeni. Kell-e valamit neked tenni? Kér-e tőled Isten valamit, hogy valamit változtass, valamit tegyél abban, amit választottál? Hát, hogyha sikerült mindenkinek választani, nem kell tudományosan választani, ami ugye elsőre jön, azt választ, akkor kérlek most benneteket, hogy így ketten-hárman forduljunk össze. Ha van bennünk annyi bizalom egymás felé, mondjuk el, hogy melyiket választottuk, akár meg is ki is mondhatjuk, hogy miért, de nem kell feltétlenül. Kicsit beszéljünk róla, és utána pedig imádkozzunk egymásért. Jó? Úgyhogy egy 5 perc van most körülbelül erre, csak gyorsan, hogy elmondjuk, hogy mit választottunk, és utána pedig szeretném, hogyha egy 2-es, 3-as csoportokba. Imádkoznánk, és majd utána hívom a Tamást, már-e vagy? Itt vagy. Majd, hogyha imádkozom gyerek közben, akkor előre, és aztán akkor fogunk énekelni. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a csodálatos tervet, a te egyházadat. Köszönjük neked, hogy behívtál bennünket ide. Köszönjük, hogy az életedet adtad értünk, és hogy te egy olyan főnök vagy, aki előttünk jársz, aki gondoskodsz rólunk. Uram, kérlek téged, hogy segíts bennünket, hogy valóságosan élhessük meg a mi kereszténységünket, hogy ne csak eltöltsük az időt, és ne folyjunk bele ebbe a világba, hanem a te valódi eszközeid lehessünk. Kérlek, Uram, minden egyes pontért, amiről szó volt, hogy formálj bennünket, vezess bennünket, és amit most elraktároztunk, azt segíts, Uram, hogy ne mos el az idő, hanem tudjunk benne növekedni. Köszönjük neked Istvánnak a példáját, és köszönjük ezt az egész történetet, ami a nehézségével együtt és a fájdalmaival együtt mégis kifejezi a te csodálatos és megmagyarázhatatlan szeretetedet. Uram, ezzel szeretnénk szeretni a környezetünket. Így szeretnénk élni ebben a világban. Kérlek, Uram, hogy légy velünk, és vezess bennünket. Amen.